Október 29-én 4. Károly boldoggá avatásának 20. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt a Zalaegerszegi Mincentineumban. A tárlat anyaga a Habsburg Ottó alapítvány gyűjteménye. Boldog 4. Károly 1916. november 21-én foglalta el az elhunyt Ferenc József osztrák császári trónját, december 30-án pedig Budán Magyarország királyává koronázták. 4. Károlyt minden cselekedetében a rábízott népek iránti szeretet vezérelte. A fronton maga is látta a háború szörnyűségeit, ezért kötelességének tekintette a béke helyreállítását. Támogatta 15. Benedek pápa megbékélést szolgáló erőfeszítéseit. A népért való felelősség a rendkívül súlyos, háborús helyzetben még inkább felerősödött, széleskörű szociális törvénykezésbe kezdett, nevéhez fűződik a világ első népjóléti minisztériumának létrehozása. Egész életét a kötelességérzet és a felelősségtudat jellemezte. 1918-ban le kellett mondania a trónról, ezt követően két visszatérési kísérlete is kudarcot vallott, majd 1922. április 1-én hunyt el számüzetésben Madeira szigetén. Halálát követően 1925-ben Zalaegerszegen templomot építettek tiszteletére, az Olai Jézus Szíve templom szószékét pedig Zita királyné ajándékozta a templomnak, aki maga is részt vett annak felszentelésén. A kiállítás megnyitóján Prüle Gergellyel, a Habsburg Ottó alapítvány igazgatójával, az alapítvány tevékenységéről, majd Kardonné Fábri Eszter levéltárossal, a kiállítás kurátorával, az utolsó magyar királyról és az életét bemutató gyűjteményről beszélgettem.
Habsburg Ottó alapítványt a Magyarország gyűlés hozta létre 2016-ban, abból a célból, hogy megőrizzük az utolsó magyar trónörökös nagy európai politikus emlékét, földolgozzuk a hagyatékát, digitalizáljuk, tegyük a tudományos kutatás számára hozzáférhetővé, egyúttal pedig hozzunk létre olyan rendezvényeket, amelyek az ő szellemi hagyatékának az ápolását célozzák. Ezért jöttünk létre, ezért működünk. Most már voltak éppen gyakorlatilag az 5. éve, hiszen 18-ban érkezett Magyarországra maga a hagyaték, és 19-től mondható igazán intenzívnek a mi tevékenységünk.
És mit takar a hagyaték?
A hagyaték egy nagyon hosszú, 99 éven át tartó életnek a lenyomata, hiszen Habsburg Otto 1912-ben született, és 2011. júliusában halt meg. Nagyon alaposan dokumentálta a saját életét, a levelezése, újságcikkei, több mint 30 ezer fénykép, egy óriási könyvtár, mindez Magyarországra került, ezzel foglalkozunk, és tekintettel arra, hogy ő nagyon tudatosan építette az ő politikusi karrierjét is, ezért számos olyan nagyon fontos levelezés van a birtokunkban, ami jelentős politikai, tudományos közszereplőkkel folytatott Habsburg Otto. Tehát ezeknek a feldolgozása az valóban azt gondolom, hogy közérdek, ennek megismerése pedig mindenképpen a tudományos kutatást szolgálja.
És már megtörtént egyébként ezeknek a feldolgozása, vagy még folyamatban van?
Hát ez folyamatosan zajlik. Ugye ez egy hatalmas anyag, ráadásul, ahogy egyre inkább láthatóvá válik a mi munkánk, ezért nagyon sok újabb anyag kerül hozzánk. Tehát a család látja, hogy milyen minőségű munkát végzünk, és ennek következtében újabb és újabb hagyaték részek kerülnek hozzánk. A honlapunkon habsburg-ottó-alapítvány.hu vagy hoal.hu cím alatt pontosan nyomon követhető ez a munka. Mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a magyar adófizetők pénzéből végzett tevékenységünkkel jó lelkiismerettel el tudjunk számolni. Azt gondolom, hogy ez a nemzeti történelmünknek egy fontos része.
Tárgyi hagyaték is képezi ennek a hagyatéknak a részét, vagy pedig csak írású, tehát mint szellemi örökség?
tárgyi hagyatékok is kerülnek hozzánk, és most, hogy itt az alaegerszegi kiállítás megnyitója kapcsán beszélgetünk, itt is látható az, hogy olyan emléktárgyak, olyan relikviák, amelyek Habsburg Ottó vagy szűkebb családja, édesapja, édesanyja életéhez kötődnek, abból itt a kiállításban is mutatunk néhányat, például az a koronázási párna, amin a királyi pár annak idején térdelt, szép példája ennek, de mondhatnék más ilyen apróbb darabokat is. Nem úgy kell ezt elképzelni, hogy ebből valami óriási múzeumot tudnánk berendezni, inkább arról, hogy ugye egy Európát évszázadokon át irányító dinasztiának az utolsó politikailag is valóban jelentős képviselője megőrzött ebből a több évszázados történelemből néhány olyan apró tárgyat, aminek azonban messze önmagán túlmutató jelentősége van. És ez, hogy ezt mi feldolgozzuk, bemutatjuk, kontextusba helyezzük, azt gondolom, hogy ez valóban a magyar tudományos kutatás számára is fontos.
Most mi, ahogy ön említette is, ugye negyedik boldoggá avatott Károlynak egy kiállítás megnyitóján vagyunk, ahol ön egy megnyitó beszédet mondott, és elmondta, hogy ez a mai rendezvény egy hármas rendezvénysorozatnak az utolsó mozzanata. Mert mi is előzte ezt meg?
Megelőzte egy tihanyi kiállítás. Tihanynak ikonikus jelentősége van a királyi pár életében, hisz mielőtt hajóra szálltak volna és elhagyták volna Magyarországot, Tihanyban töltöttek néhány napot, és ott a bencés szerzetesekkel való imádságos közösségben azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgok történtek. Ott a tőlünk telhető legjobbat címmel nyitottunk kiállítást. Ez a szókapcsolat, vagy ez a rövid mondat, ez Habsburg Ottónak a visszaemlékezéseiből származik. Ő édesapja halálának 50. évfordulóján emlékezett vissza arra, hogy ő mit élt át annak idején édesapja halottas ágya mellett, és ott számol be arról, hogy voltak éppen ez az ő hite szempontjából is mit jelentett. Mit jelentett az, hogy látta, hogy az a fiatal ember ott fekszik a halálos ágyán, akinek az élete hát nem győzelmi jelentőségről szól, ahogy a második kiállítás címe is utal erre, győzelmi jelentések helyett, hiszen egy vesztes háborúban, egy elvesztett trón, egy számüzetés helyzetében ez nem arról szól, hogy valaki a diadalairól számolhatna be, de ugyanakkor az is ott van ebben, hogy ahogy az egyes ember a jóisten színe elé áll, ott valóban nem győzelmi jelentések szükségesek, hanem valóban a tőlünk telhető legjobbat kell megtenni. Tehát Tihany volt az első, aztán Madeirán voltunk a múlt héten, ahol kiadtunk egy könyvet a Madeirán eltöltött hónapokról, és ez a helyieknek, akik továbbra is, sőt már akkor is, most is nagyon nagy tiszteletben tartják negyedik Boldog Károlyt. Számukra ez egy nagyon fontos kiadvány. A helyi kormányzóval együtt mutattuk be, ami jelzi a politikai fontosságát is. Tettük ezt egyébként a Magyar Uniós Elnökség zászlaja alatt is érdekes módon, hiszen negyedik Károlynak számos olyan a monarchia reformjára vonatkozó elképzelései voltak, amelyek az Európai Unió jelenlegi helyzetére is adaptálhatók. Tehát ez egy szép összefüggés. És most itt Zalaegerszegen pedig arról beszélünk, ez is egy ikonikus hely, ahol először épült templom negyedik Károly tiszteletére, vagyis az emlékezet helye, tehát a búcsú helye, a nyughely, ahol sírja található, és az emlékezet helye. Így áll össze ez a hármas, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így szépen lekerekíti az elmúlt hetek történéseit.
Ennek a kiállításnak van egy mottója, ami úgy hangzik, hogy Isten nem azt várja az emberektől, hogy győzelmi jelentéseket hozzanak neki, a sikert ő adja. Hát honnan is ered ez a mottó?
Igen, ennek van egy folytatása, fejezzük be egészen, hogy a mi dolgunk az, hogy megtegyük azt, ami ránk bízatott. Ez a Habsburg Ottónak az 50. halálévforduló kapcsán megjelent visszaemlékezéséből származik, amit egy Die Furche nevezető osztrák hetilapban jelentetett meg 72 tavaszán. és őt egész életében foglalkoztatta az édesapja szellemi hagyatéka. Ugyanis gyerekként oktatta őt és a húgát, a két legnagyobb gyereket, mindenfélére, honismerettől, történelemen, geográfián keresztül, többek között elmondta neki az uralkodói elképzeléseit is. És Otto egész életében ezzel visszatérően rátekintett erre. És a halála 50. évfordulóján 72-ben írt egy nagyon szép megemlékezést róla, és ez a bekezdés ebben a cikkben szerepel.
Negyedik boldog Károlyról, hogyha más nem is, de azt biztosan tudjuk egyébként, hogy elhivatott volt a magyar nép iránt is, illetve hát a népe iránt is, és többek között olyan nagyszerű dolgok köthetők a nevéhez, mint például az első népjóléti minisztériumnak a megalapítása, hiszen úgy gondolta, hogy a szegényeket is fel kell karolni. Talán a boldoggá avatásához, illetve hát majd későbbiekben a szenté avatásához talán ez a momentum is szükséges, nyilván másokon kívül is. Mit tudunk egyébként az ő emberségéről és uralkodásáról?
Ugye nagyon rövid időt uralkodott, ez egy szűk 2 év volt. Ő amúgy gyerekként egy nagyon komoly vallásos neveltetésben részesült, és ő ezt nagyon mélyen a lelkébe be is építette. Tehát mindazt, amiben ő hitt, azt az egész életében napi szinten gyakorolta. És nagyon mélyen szociálisan érzékeny is volt. Tényleg ő volt az első, aki Európában szociális minisztériumot hozott létre, először Ausztriában, és aztán 2 hónap múlva Magyarországon is, ami addig sehol sem volt. Ő úgy gondolta, hogy ő uralkodóként a népeinek a gondviselő atya, akinek kötelessége arról gondoskodni, hogy a népei békében és amennyire lehet jólétben éljenek, azzal természetesen szembesült, hogy a nép nagy része nem ér olyan nagyon jólétben, és aztán a háborús inség, meg a nélkülözések, meg az ellátási nehézségek ezt még fokozták, és ő ezt szintén egyedüli volt, aki államfőként a frontot megjárta az első világháborúban. Ő szembesült azzal, hogy micsoda szenvedéseket okoz, hány özvegy és árva marad magára az életben az elesett katonák után. Ő tudta, hogy ez mivel jár. Egyébként a hadseregben is voltak olyan enyhítő intézkedései, hogy a kikötést például megtiltotta, tehát a fizikai büntetést a hadseregen belül, a fegyelmi rendelkezéseket ennyiben megenyhítette, hogy a büntetés nyilván, ha valaki megszegte a dolgot, nem kerülhette, de hogy ezek a nagyon kegyetlen fizikai kínzások, ezek ne legyenek, a párbajt betiltotta. Tehát ő az élet védelmében gondolkodott alapvetően, hogy minden élet fontos, minden életet óvni kell.
Ma egy ilyen kiállításnak vagyunk itt a részesei, amelynek ön a kurátora. Mit is tartalmaz ez a kiállítás? Miért tartották fontosnak, hogy elhozzák ezt Zalaegerszegre?
Ez egyrészt próbáltunk az elején egy időrendi táblát is oda tettünk, és egy uralkodási rendet, hogy került ő a trónra, ez sem olyan egyértelmű lépésekben történt. Pontosabban, amikor már meghalt Ferenc Ferdinánd a szarajevói merényletben, onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy ő a trón örökös, de előtte ugye nem. Ugyan nem egyenes leszármazással történt ez a trónöröklés, és ezt a részt követően egyetlen tablóban egy kicsit a neveltetése, majd utána a fiatalsága, a nagykorúsága, a házasság kötése, ez egy szerelmi házasság volt Bourbon Pármai Zitával, az első tárlatban ehhez kapcsolódó tárgyakat is mutatunk. A következő rész már a magyarországi koronázásáról szól, utána a hatalomgyakorlásról való lemondása és a száműzetése Tihanytól Madeiráig tartó útnak a egy-egy kis fejezetét így bemutatjuk tablókon. Utána Madeirán ő április 1-én ugye meghalt egy kétoldali tüdőgyulladásban, és utána van egy olyan külön rész, ami az ő tiszteletéről szól. Egyrészt Madeirán természetesen ott van a sírja mai napig, és ma már mondhatjuk, hogy zarándok helyén őtte ki magát. Van Bécsben a Szent Mihály templomban egy oldalkápolna, amit ott a bécsiek hoztak létre, de Tihanyban is a Kálvária, ami aztán nem olyan régen újra szentelést nyert, és újra fölépítődött a 60-as lebontás után, azt is az ő emlékére hozták létre. És Zalaegerszegen van az első templom, amit az ő emlékére szenteltek. Ez az úgynevezett második plébánia templom, amit a Pém József akkor plébános Zalaegerszegen, aki később mindszenti bíborosként vonult be a magyar történelembe, ő valósította meg ennek a templomnak a fölépítését, habár már korábban fölmerült, de valahogy akkor sikerült 27-re felépíteni és felszentelni.
És a boldoggá avatása is egy különleges dátumhoz kötődik, hiszen általában születéshez, vagy pedig halálhoz szokták kötni. Ugye ez az október 21-e, ez azonban a házasság kötésének a napja.
Így van, én, amennyire én tudom, második János Pál pápa volt, aki boldogávatta Károlyt, és ő azért választotta ezt a dátumot, és nem a halálát, és nem a születési időpontját, mert a házasság szentségének a fontosságára föl szerette volna ezzel hívni a figyelmet. Zita és Károly egy boldog házasság, mert szerelmi házasságban éltek. Egészen a Károly haláláig ez egy boldog kapcsolat volt, akik nagyon odafigyeltek a gyermekeikre, tehát a család működésére is odafigyeltek mind a ketten nagyon komolyan.
Még egy nagyon személyes kérdés, hogy mennyi ideig tartott egy-egy ilyen kiállításnak, hiszen nem ez az egyetlen az ön nevéhez köthető kiállítás. Egy-egy ilyen kutató munka mennyi ideig tart, és mennyi anyagot kell ahhoz feltérképezni, hogy ez egy ilyen kiállítható munkává legyen összesítve?
Ez igazából egy onnan ered ez a történet, hogy 2022-ben volt a halálának 100. évfordulója. Nálunk az alapítványban őrzünk gyerekekről szóló naplókat, amiket a nevelőnők vezettek, és ez az egész madeirai történet benne van ezekben a naplókban, amit annak a 100 éves évfordulóra feldolgoztunk, és lefordítottunk, meg is jelentettük egy kötetbe, ahol forrásokat adtunk ki. Én igazából itt kapcsolódtam hozzá, ez egy német nyelven íródott, és elég nehéz volt kisilabizálni, de végül sikerült, és ez így behúzott ez a történet. Annyira mondhatnánk, hogy regénybe illő ez az egész, ahogy ő főhercegként nevelkedik, aztán hirtelen trónra jut a merénylet következtében, aztán el kell menni az országaiból, a monarchiából, aztán számüzetésbe él, aztán még visszatér, megpróbál újra a trónra, hiszen neki kötelességei vannak a népeivel szemben, őt ez motiválta, és aztán végül Madeirán kötött ki, és ott köszönt el az élettől, és ott hagyott maga után összesen 8 gyereket, akiből az egyik még meg sem született akkor. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon, nagyon drámai történet, nagyon-nagyon megrázó korszaka volt ez az európai történelemnek, ez az egész első világháború, és az azt megelőző eszmei válságok, szociális forrongások időszaka, amit ő végigért, és aminek a kellős közepén lett ő uralkodó.
Sárközi Violetta beszélgetését hallották a Habsburg-Otto alapítvány vezetőjével, az alapítvány tevékenységéről és a boldoggá avatott 4. Károly életét bemutató kiállításról.